Drága Úr Jézus, köszönjük a bevégzett munkát. Köszönjük az áldozatodat, amit értünk hoztál. Hálát adunk neked, hogy a szent véredet ontottad értünk, és a helyettünk voltál a kereszten, hogy kifizesd a szabadulásunk árát. Téged magasztalunk, téged dicsérünk, és téged áldunk, mindörökön örökké. Köszönjük a szabadulásunkat, az üdvösségünket, a gyógyulásunkat, a gyarapodásunkat, a növekedésünket. Köszönjük a drága felkent igédet, mert ez mind-mind a miénk. Hálát adunk a szent örökségét. És köszönjük, Uram, hogy Te segítesz megtanulni, hogy hogyan tudjuk ezt elvenni hitben. Köszönjük a győztes nevet, amit nekünk adtál. És a feltámadt Jézus Krisztus nevében, a sötétség erőinek, a gonosz minden munkájának ellenállunk Jézus nevében, megkötve tartjuk feletetek, az otthonotok felett, a szereteitek felett a Jézus nevében, kiárasztjuk a kenetet, a gyógyító kenetet, hogy a mai napon is szabadulások és gyógyulások történjenek. Isten igéje nincs bilincsbe verve, az Isten igéjét szabadon szóljuk, és ezért hálát adunk, Uram. Hálát adunk ezért a ságvári gyülekezetért, hogy Te életre hívtad, és növekedést adsz mindenféle szinten. Hitbeli szinten, és létszámban is. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, köszönjük az érintésedet. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy Te is itt vagy közöttünk. Áradjenet, áradjenet, áradjenet. Köszönjük, Uram, a békességedet. Köszönjük, Uram, hogy a bilincsek, a láncok, a kötelékek engednek és lehullanak a Jézus nevében. Kiesik a szeg a falból, és a súly, ami rajta van, az leesik és összetörik Jézus nevében. Az ige alapján szabadnak nevezünk benneteket. Köszönjük, Uram, az áldott szent jelenlétedet. Köszönjük a munkálkodásodat a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd rá, hogy tiéd a szabadulás. Halleluja, dicsérjük az Urat. Köszönjük, hogy és együtt lehetünk. Az Úr Jézus nem feledkezett meg rólatok, és már is a gyógyító kenetek jelentek meg a dicséret alatt. Lábban van talp, meg olyan térd környékén, térdnek a belső oldala. Itt az arcsont. Arcsont, szemre van gyógyulás, és ez a bizonyos epe. Egyelőre ennyi. Múlt héten is sok gyógyító kenet volt. Jó, hogy vagytok. Van kinek prédikálni. Az egyszeri pásztor úgy kezdte, hogy egy hattyúnak prédikált, vagy vadkacsáknak? Vadkacsának. Folytatjuk a gyarapodásról szóló tanítássorozatot. Nem tudom, hány része lesz még, de még a közepén sem vagyunk, azt hiszem. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani Bibliai kulcsok az anyagi jóléthez című könyvet. Ha mélyebb megértést és nagyobb világosságot szeretnétek kapni ebből a területből, a régi bárányoknak már van, ők ismerik, úgyhogy karácsonyra ilyet kérjetek. Ma megnézzük, hogy mi a gyarapodás. Az elmúlt két hétben megvizsgáltuk azt, hogy a szegénység átok, a gyarapodás áldás. Azt hiszem, a kép akkor innentől tiszta. Menjünk tovább. A gyarapodást fizikai oldalról vizsgáljuk most először. A gyarapodás az gyakorlatilag növekedő bőséget jelent, ezáltal nincs hiány, és ha nincs hiány, akkor nem kell beosztani, hogy mire jut és mire nem. A gazdagság az pedig a javak bőségét jelenti, ami azt jelenti, hogy minden szükség betöltetik, és még azon fölül marad is. Tehát így lehetne körüljárni azt, hogy mi a gyarapodás és mi a gazdagság fizikai megközelítésben. Példabeszédekből olvasunk néhány igét. Kezdjük a példabeszédek 8-nál. Példabeszédek 8-ban a 17-es és a 18-as verset nézzük.
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, maradandó vagyon és igazság.
És vegyük hozzá a 21-est is.
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és eszényeiket megtöltsem.
Amen, de jó hangzik az Uram. Azt hiszem, hogy világosan látszik az, hogy a hívők gazdagsága az Úrtól van. És itt, amikor az erszénnyel foglalkozik, azt mondja, hogy valami valóságosat. Tehát ez a tanítás nem csak egy elmélet, hanem ez a valóság. Mert Isten igéjén alapul. A hívő gazdagsága ugye az Úrtól van, a bűnösök pedig hogy szerzik meg a gazdagságot? Törvénytelen úton. És amióta elindultak nagyobb mértékben az ima csoportok, bizony nagyon sok helyen úgymond lebuknak azok, akik nem tisztességes módon jutnak a javakhoz. Példabeszédek 10.22-es a következő igénk. Nagy fontossággal bír ez.
Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot.
Tehát mi gazdagít meg? Az Úrnak az áldása. Ezt mondjuk el szépen együtt, jó? Az Úr áldása
az
gazdagít meg engem.
Ezért kívánom
az Úr áldását.
Amen.
Tehát az Úr áldása gazdagít. Ellapozunk most az Egy Krónikák könyvéhez. Az utolsó fejezethez, tehát a végéről talán könnyebb megtalálni. Egy Krónika a 458. oldalon. Egy Krónika 29.12-es.
A gazdagság és a dicsőség mindet tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, és mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése.
Amen. Amen. Nagyon jó hangzónak ezek a dolgok. Hogy az Úr áldása gazdagít, aztán a gazdagság az Úrtól van. Ezt a két gondolatot összekapcsolom egy harmadik igével, mert a Malakiás 3.10-nek az utolsó szakasza azt mondja, hogy az Úr áldást áraszt bőségesen. Akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi a mi forrásunk. A gazdagságunk, a gyarapodásunknak mi a mi forrása? Mi a mi forrásunk? Hát az ige azt mondja, hogy az Úr áldása gazdagít meg, a másik helyen azt olvastuk, hogy a gazdagság az Úrtól van, akkor nem egyértelmű, hogy az ellátásunk egyedüli forrása az Úr. Hogyan lehetséges ez? Hát ha látjuk a körtefában Istent, akkor fogjuk azt is látni, hogy Isten adta az életet, hogy létezzünk. Isten adja mai napon is az erőt, a bölcsességet, a képességet ahhoz a szakmához, területhez, amivel foglalkoznak az emberek. És ezen keresztül egy jó munkahelyet, egy jó fizetést. Isten nélkül nem lenne erőnk dolgozni. Ő adja a lélegzetet. A szívünk minden dobbanásánál ott van. Én bátran kijelentem, hogy Isten az ellátásunk egyetlen forrása. Persze számtalan eszközt használ arra, hogy az ellátás az eszközökön keresztül eljusson hozzánk. Csak néhányat mondanak az eszközök közül, mert biztos, hogy sokkal több van. Egy, munka lehetőség. Kettő, mindenféle nyeremények vannak. Megveszed a bocicsokit, kitöltöd, visszaküldöd, 8 millió. Ajándék. Én vagyok a 100 000. vásárló, és megajándékoznak valami más autóval például. Ezek valóságos dolgok. Vagy pedig kapok egy adományt. Nem csak én, bárki kaphat. Mert azon a csatornán Isten kinyúl. És hát sok minden ilyen dologban körül lehetne nézni, és el lehetne gondolkodni. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy a Biblia beszél gazdag emberekről? Találkoztatok ilyennel a Bibliában? Jó, hogy függőlegesen bólogattok, mert találkoztok. Én is találkoztam. Istennek több dús gazdag embere volt. Hát te miért ne lehetnél a következő? Kezdjük Ábrahámmal, igen. Aztán folytatjuk Izsákkal, és utána Jobbal. Általában Jobbról az embereknek nem jó képe van, mert nem a pozitív oldalát nézik a dolognak. Kezdjük Ábrahámmal. Az 1 Mózes 13.2-ben.
Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal.
Itt még a régi nevén találkozunk vele, Ábrám, Isten fejedelme. És amikor Ábrahám lett belőle, amikor Isten átkeresztelte, akkor ő lett a sok nép atya. Tehát azt mondja az ige, hogy igen gazdag volt. Na most a barmok jelentik a haszonállatokat. Ezüst és arany pedig mai napon is egy bizonyos gazdaságot jelent. Ne felejtsük el, hogy Ábrahámnak szövetsége volt Istennel. Nézzük meg azt a két szót. Alaposabban megvizsgáltam, hogy igen, igen gazdag. Az igen azt jelenti, hogy rendkívül, és azt is jelenti, hogy gyorsan gazdaggá lett. Tehát az igen szó lehet, hogy még nem is igazán fejezi ki azt a gazdagságot, csak ha így egy kicsit elmélyedünk ennek a szónak a jelentésében. Sonkacsontban van gyógyítókenet. Itt lent mutatom. Köszönjük az Úrnak. És a másik szó, hogy gazdag, az pedig jelenti azt, hogy tisztességben részesíteni. És talán a múlt héten szóltunk, vagy két héttel korábban, hogy ha mi megtiszteljük Istent, akkor ő is megtisztel bennünket. Tehát tisztességben részesítette Isten Ábrámot. Azt is jelenti a gazdag, hogy dicsőségesnek lenni, bőségben lenni, sokasodni. Tehát ha csak ezt a két szót vizsgáljuk, hogy igen gazdag, akkor gyakorlatilag egy sokkal nagyobb kép tárul elénk, hogy ez a gazdagság mekkora lehetett. Én azt írtam fel ide jegyzetembe, hogy Ábrahám milliárdos volt. Milliárdos. A 6. verset nézzük, mert itt valami történt. Gyakorlatilag Ábrahám és Lót együtt éltek, együtt laktak, vagy egy helyen, tehát szomszédságban egymással. De a 6. versben mindjárt látunk valamit.
És nem bírál meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk volt, és nem lakhatának együtt.
Gyakorlatilag a kettőjüknek az állatállománya és a művelendő terület kettőjük számára nem volt elégséges. Hát ennek a rengeteg állatnak kell legelő, aztán meg kell termelni valahol a gabonát, és ezért, mivel olyan mértékű volt a gazdasági növekedés, hogy Lótnak külön kellett válni, el kellett menni. Új legelőre, új földre, hogy mindenki a saját birtokát tudja ugye használni és művelni. Vissza fogunk jönni a Mózeshez, de most elmegyünk Galata 3.16-os. Nagyon érdekes dolgot világított meg az Úr. És ezt köszönjük neki. Fájós lábak most szabadulnak. Tehát a Galata 3.16. 13-ast ismerjük, hogy Krisztus váltott meg bennünket a törvény árkától, attól a háromszorostól, a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól. Erről már szóltunk. Nézzük meg a 16-os verset.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak mint sokról, hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.
Amen. Tehát Istennek az Ószövetségben volt egy ígérete. Ez Ábrahámra vonatkozott, és egy magra. Nagybetűs mag, tehát maga az Úr Jézus. Tehát nem azt írja, hogy magvak, ami a benne lennénk esetleg mi is, hanem Ábrahám és az egy mag, az Úr Jézus. Ezt a mag szót már az 1 Mózes 3-ban is megtaláljuk. Amikor azt mondta a kígyónak, hogy a mag, az asszonynak a magvat egy fejeddel fog taposni. 1 Mózes 3-ban. Tehát ebben az értelemben a mag az Úr Jézus. Nagy betűvel írják. Tehát az ígéret Ábrahámnak és Jézusnak lett megtéve. Most nézzük meg a 14-es verset.
Hogy ez Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által.
Amen. Nem kell elcsüggedni, mert az ígéret az hozzánk is tartozik, csak nem Ábrahámon keresztül, hanem Ábrahám és Krisztuson keresztül. Mert ugye úgy szól a 14-es vers, hogy Ábrahám áldása a pogányokon, mert mindaddig pogányok voltunk, amíg az Úr Jézusban nem fogadtuk. Tehát ez ránk vonatkozik, ez nekünk szól. De mi Krisztuson keresztül kaptuk meg az ábrahámi áldásokat. Mert lehet, hogy az előbbi 16-os vers egy kicsit kiábrándító, hogy az ígéret nem vonatkozik ránk, de vonatkozik, csak nem közvetlenül Ábrahámon keresztül, hanem Ábrahámon és Jézuson keresztül. Tehát az ígéret a miénk, és ezt mi megragadjuk. És hit által tudjuk megragadni. 15-ös verset olvassuk.
Atyám fiai, ember szerint szólok, még egy ember által hitelesített végrendeletet sem lehet érvényteleníteni, sem ahhoz hozzátenni.
Amen. Tehát, ha egy végrendeletet megírnak, akkor az úgy van. Se ellenni, se hozzátenni, se megsemmisíteni nem lehet. Tehát ez az ígéret, ami Ábrahámnak adatott, ez sem lehet megsemmisíteni. Tehát gyakorlatilag az Ábrahámnak tett ígéret, az Krisztuson keresztül vonatkozik mindannyiunkra. Örvendezzünk ennek. Hallelujázzunk ennek. Érthető? Csak annyi a különbség, hogy nem közvetlenül Ábrahámon keresztül kaptuk az ígéretet, hanem Ábrahám és Jézus vonalon keresztül. A megváltás által. Kicsit lehet, hogy nyaka tekert. Közben van egy láncszem. Ábrahám és köztünk van egy láncszem. Az Úr Jézus. Akkor mondjuk együtt, hogy az ígéret,
amely Ábrahámnak adatott,
Krisztuson keresztül hozzám is tartozik.
Hozzám is tartozik.
A mai napon is hozzám tartozik.
A mai napon is hozzám tartozik.
Ez az enyém.
Ez az enyém.
Hittel megragadom.
Hittel megragadom.
Elvetem.
Elvetem.
Beszólítom.
Beszólítom.
Amen.
Amen.
És ez megvan nekem.
És ez megvan nekem.
Ez azt hiszem egy kis világosságot adott. Mindig jó az igébe elmélyedni. Mondta is pásztor, hogy jó az internet, jó, de hogyha annyira leköti az embert, hogy nincs ideje igével foglalkozni, akkor már káros. Tehát a libikókát egyensúlyba kell tartani. Visszamegyünk az 1 Mózes 26-hoz. Itt pedig Izsákot nézzük még egy pillanatra. 30. oldal. 1 Mózes 26, 12-től 13-ig.
És vette Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben 100 annyira, mert megáldá őt az Úr. És gyarapodék az a férfiú, és mind elébb megy vala a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett.
Amen. Tehát ez az Izsák gyerek földet művelt. És mennyi lett neki? 100 annyi. Nem tudom, hogy a mostani mezőgazdaság hány százalékos haszonkulcsa tud dolgozni, de nem 100%-ossal. Egy filmet láttam régen, és többetek is láthatta már, az Átalakulások című film. cím első részében. Amikor városok térnek meg, talán három vagy négy várost mutatnak be, és ahol felhajtak az egyik városban a bálványimádással, és be kellett zárni a börtönöket, mert nem volt egy fogvatartott sem, és a börtönökből gyülekezetet csináltak, olyan áldást szállt rájuk, azt hiszem, hogy havonta 3-4 kamion zöldséget vittek a városba, előtte, utána meg százat. De a lényeg az, hogy olyan sárgarépát látni a filmben, és ez nem mese, mint az emberek alkarja. Tehát Isten áldása az biztos, hogy velük volt. Na most Izsákkal is itt volt Isten áldása, mert ugye a tanítás elején azt néztük meg az igében, hogy Isten áldása az gazdagít. Ábrahám és a fia Izsák Isten tisztelő volt, Isten félő ember volt. Megnéztem ezt a szót, hogy Isten félő. Két dolgot jelent, és igazából a szövegkörnyezetből lehet kikövetkeztetni. Az egyik az valóban egy ilyen rettegés. Igazából a rettegés az elveszettek esetében van. Rettegnek Istentől, hogy mikor fog a nyakuk közé csapni, mi lesz majd az életük végén, hova kerülnek egyáltalán ilyen dolgok. De van egy másik értelme is, hogy egy mélységes tisztelet Isten felé. És ez úgy látszik, hogy magyarban nem igazán jött át, mert többfelé az Isten félelmet használja mind a két esetre. Tehát amikor retteg valaki Istentől, vagy amikor egy mélységes tisztelete van Isten iránt. Ez inkább ugye a szövegkörnyezetből fog kiderülni, hogy most abban az esetben melyiket is kell érteni. Tehát Izsák is az áldástól lett ilyen gyarapodó. Aztán a 26-16-os verset nézzük meg. Hasonló eset történt, mint Lótnál.
És mondta Abimélek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál.
Tehát gazdagabb lett Abiméleknél. És megint az a jelenség állt elő, hogy az a földterület nem tudta őket eltartani. Legelő és földművelés szempontjából. Tehát egy más vidékre kellett menni, ahol otthont alapított. A 27. fejezetben, tehát 1 Mózes 27-ben, a 28-as, 29-es verset olvassuk el. Az atyai áldásról már hallottatok. Gyakorlatilag itt egy atyai áldás történik. Még talán a mi nagypapáink idejében is ez élő volt és működött, és hittek benne. Addig nem ment férjhez a lánya, még nem ment oda apukához, hogy egy áldás, vagy fordítva a fiú. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát 1 Mózes 27, 28-29-es.
Adjon az Isten te néked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és gabonának, és bornak bőségét. Népek szolgáljanak néked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy úr a te atyád fiain, és hajoljanak meg előtted a te atyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott.
Amen. Izsák itt a fiát áldotta meg, gyakorlatilag, és a 33-as versben, a versnek a végén látjuk azt, hogy hittek az áldás erejében. Mert azt mondta Izsák, hogy megáldottam, és áldott is lesz. Tehát amit kimondott, az úgy lesz. Aztán volt itt egy kis zsiványság, mert ugye Jákob meg Ézsau gyakorlatilag fölcserélődött, de az egy másik történet. Mert Ézsau volt az idősebb, őt illette volna meg ugye az első szülőtségi jog, de egy tálláncségét ugye eladta az első szülőtségi jogát Jákobnak, meg apjukat is félrevezették, de ez egy más dolog. Most csak itt az áldásra akartam kitérni. Hogy hittek az apai, az atyai áldásban. Gyakorlatilag minden reggel, amikor a szereteid elmennek, otthonról áld meg őket. És higgy benne, hogy áldott lesz a napjuk. Jobbot nézzük még meg. Ez a harmadik a mai napra. Jobb könyve. Első fejezet, 3-as verse. 535. oldal. Általában, amikor Jobbról beszélnek az emberek, akkor mindig sopánkodni, jaj, szegény Jób, hát ez mennyit szenvedett. Kétségtelen, hogy volt az életében rossz periódus, de a Biblia kutatók szerint ez csak pár hónap volt. És élt 140 évet.
És volt az ő marhája 7000 jú, 3000 teve, és 500 igabarom, és 500 szamár. Cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala Keletnek minden fiánál.
Tehát Jób abban az időben Keleten a leggazdagabb ember volt. Hogyha most, a mai napon valakinek lenne 7000 juha, ma is azt mondanak, hogy ez egy gazdag ember. Meg itt egy csomó más haszonállata volt. Gyakorlatilag Jób egy istenfélő, istentisztelő ember volt. Azt mondja a Biblia az egyes versben, hogy fedhetetlen. Tehát igaz volt Isten előtt. Tehát ezek a megpróbáltatások mindössze pár hónapig voltak rajta, mert az ördög megkörnyékezte. De menjünk el a Jób utolsó fejezetéhez, 42-es fejezethez, tehát Jób 42:10-hez, és meglátjuk, hogy itt mit látunk. 564. oldal. Tehát Jób 42:10.
Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt.
Amen. Hát ha egyszer már gazdag volt, és most kétszeresen lett neki, akkor most dús gazdag. Egyetértünk ebben? És a 12-es verset nézzük meg még.
Az Úr pedig jobban megáldá a Jób életének végét, mint kezdetét, mert lett néki 14000 juha, 6000 tevéje, 1000 igásökre és 1000 szamara.
Halleluja! Tehát a Biblia ír gazdag emberekről. És ítéltek el, hogy a gazdagság az áldás. Tanítás elején megvizsgáltuk fizikai síkról, hogy mi a gazdagság és mi a gyarapodás. Most pedig szellemi oldalról tekintsük meg, miután itt egy pár igét ugye átvettünk. A gyarapodás nem más, mint egy isteni képesség. Egy képesség Istentől. Röviden szóval, egy szóval áldás. Hát hogyha az áldás a miénk, akkor nem kéne tennünk valamit, hogy az a fizikai síkon is megnyilvánuljon? Mégpedig hit által lehet mindent elvenni. Az anyagiakat is. Gyakorolva a hatalmunkat, hogy az ördög vegye le a kezét róla, és behozni. Azért ajánlottam az alkalom elején ezt a könyvet, hogy sokkal mélyebb kijelentést lehet kapni, hogyha az ember ezt a könyvet áttanulmányozza. De fogunk menni ebben a dologban még mi is tovább. Egy biztos, hogy Jézus nem koldusként hagyott itt bennünket. Isten nem koldusként tett ki a földre. Valamikor régen még a Dérinek volt egy műsor a tévében, nulladik típusú találkozások. És ott valaki egyszer fejtegette azt, hogy hát az ember hogy került a földre, de akkor nem ismertem a Bibliát, úgyhogy nem tudtam választ adni rá, vagy nem tudtam, mi a pontos válasz. És úgy tanakodtak, hogy hát ahogy Ausztrália is ugye benépesült, hogy fegyenceket tettek ki, aztán azok ugye gyakorlatilag megalapították Ausztráliát és Sydney-t, a fővárost, hogy lehet, hogy a ember is így került a földre. De hát a Bibliából tudjuk, hogy korán sem így van, tehát nem fegyecként és bűnös emberként lettünk kivettetve. Aki ki lett vetve a mennyből, az a Lucifer volt. Mi pedig az Éden kertjében lettünk helyezve. Mindennel elhalmozva, ellátva. Nem kellett dolgoznia se Évának, se Ádámnak. És miután megtörtént a bukás, utána mondja a Biblia, hogy verejtékesen kell megdolgoznod a kenyérért. Tehát az ige ismeretünket kell ahhoz növelni, a hitszintünket, a gyarapodás területén is, mert a hitszintünket növelhetjük a gyógyulás területén, növelhetjük bármilyen területen. A hitszintünk a különböző dolgokban más és más. Hát miért ne lehetne magasabb hitszintünk a gyarapodásban? Hogyan lesz magasabb hitszintünk? Hogy hallunk róla tanítást. Hát a hit honnan származik? Hallásból. Jézus azt mondja, hogy itt az én nevem, használjátok az én nevemet, és szólítsátok elő a nem létezőket. Hogyha ilyen gazdagon tud élni egy ember, akkor nem kell megfontolni, hogy most tüzelőt vegyen, vagy hízót vegyen. Nem kell megfontolni, hogy most benzin töltsek az autóba, vagy egy téli lábbelit vegyek. Nem kellene megfontolni, hogy a nagy bevásárló központba csak kosarat merje bevinni, vagy vigyek kocsit. Vagy egyáltalán két kocsit. Mert aki gazdag, az meg tudja venni ezt is, meg azt is. Nem kell rajta gondolkodnia. Sőt, ahogy a múlt heti példánkban volt, ugye Bill Kaisertől itt szabadon, nem kellene gondolkodnunk, hogy most kinek a kocsiját fizessük ki, és hányat. Mert olyan áldások tudnak lenni mások számára. Még egyszer mondom, hogy ez nem mese, ez valóság. És a hitünkben kell odáig felnövekedni, hogy ezt meg is tudjuk ragadni, és be is tudjuk hozni. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy megköszönjük az Úr Jézus Krisztusnak az ő áldozatát, a szent vér áldozatát, a golgotai áldozatát. Mert rajta keresztül jutottunk hozzá. Ő szerezte meg nekünk a gyarapodást is, a gyógyulást is. Bal sarok környékén van gyógyítókenet. Erőteljes gyógyítókenet van ma a lábakban, több helyen. Van még két igény ráadásképpen. Zsoltárok könyvében, Zsoltárok 112. Egy fontos dolgot megértettem, pontosabban mélyebb megértést kaptam. Mi az áldozat által vagyunk közösségben az Úrral. Úgyhogy lehet, hogy gyakrabban fogunk venni úrvacsorát. Mert ezt még forgatjuk a szívünkben. Tehát a Zsoltár 112-ben az 1-3-ig.
Boldog ember az, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hatalmas lesz annak magva a földön, az igazak nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.
Dicsőség Istennek! Azt jelenti, hogy az Isten tisztelő házában, aki Isten tiszteli, az igazak házában, pontosabban a családjában, gazdagság és bőség. Erről szól az ige. És még a Zsoltár 132-t nézzük meg utolsó igéként. Lehet, hogy a mai tanítás egy kicsit súlyos volt, de hiszem, hogy jót tett. Zsoltár 132, 13-15-ig. Annyit hagyd mondjak, hogy a Sion az a gyülekezet. Gyülekezeti test. Tehát az újjászületett hívőknek a közössége.
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Ez lesz nyugovó helyem örökre, itt fogok lakozni, mert így kívánom. Elességgel megáldom gazdagon, szegényeit megelégítem kenyérrel.
Amen. Ez a gyülekezetre vonatkozik, a gyülekezetről szól, hogy áldást, gyarapodást, növekedést ad az Úr. És ez rád is vonatkozik, mert a gyülekezet Krisztus testének a tagja vagy. Halleluja. Egy kicsit nyelveken imádkozunk, hogy a szellem felgerjedjen, és a gyógyító ajándékok is felgerjedjenek, és utána imádkozunk kézzelátétellel. Dicsőség neked, Uram! Köszönjük, Úr Jézus, bevégzett munkát, köszönjük a szent véráldozatodat, köszönjük a megtört testedet, és ezáltal mi birtokolhatjuk ma a szent egészséget. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet. Kiárasztjuk a szent erőt Jézus nevében, az életetek felett. És köszönjük, drága Szent Szellem, hogy Te ezekben a házakban lakozol. És köszönjük neked a megőrző és a helyreállító ajánlatot, amit folyamatosan végzel a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogyha Te meg tudtad eleveníteni a pokolban az Úr Jézust, aki halott volt, akkor meg tudod eleveníteni a mi testünket, és helyre tudod állítani a Jézus nevében. Áradj kenet, hatolj be a testbe Jézus nevében, és a hazug tüneteket vezess ki a testekből. A helyreállítást valljuk meg a testetek felett, a szeretteitek felett a Jézus nevében. Lehullanak a bilincsek, eltávoznak a korlátok a Jézus nevében. Halleluja! Szabadulás jön, áldás jön, növekedés jön a Jézus nevében. A bél alsó végén van gyógyító kenet. Maradjunk csendben, csendességben, de kenetet ne törjük meg. Kezünket tesszük a szövetekre, kelmékre, amit hoztatok. Jézus nevében kiáratjuk a gyógyító erőt. Áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztembe végzett munkát. Köszönjük a megtört testedet, amely gyógyulást hozott a számunkra. Köszönjük, hogy a Te ígéd igazság, és hiszük, ahogy Pál apostol idejében is elvitték a testéről a kelméket, kötényeket, keszkenőket. A mai napon is a kenettel teli ruhadarabok otthon, amikor a testekhez érnek, szabadulás és áttörés történik a Jézus Krisztus szent nevében. Dicsőség neked, Uram! Mindörökön örökké. Amen. Ugye a zsebkendők általi kenetnek is ugyanolyan ereje van, mint a személyes kézrátételnek. Vasárnapi alkalmon folytatta a tiszteletről szóló tanítást. Ez a tisztelet téma annyira fontos, hogy egy neves szolgáló 5 hónapja tanít a tiszteletről. 5 hónapja. Rendkívül fontos, mert összefügg sok mindennel, illetve hogyha akadályokat vélünk felfedezni, vagy keressük az akadályokat, hogy miért nem működik olyan jól ez vagy az, akkor gyakorlatilag ez is egy olyan terület, hogyha Istent valamiben nem tiszteljük meg. Egy kis összefoglalót szeretnék adni a vasárnapi alkalomból. Múlt héten 4 pontot említettünk, hogy melyek azok a területek, ahol tiszteletlenül lehet viselkedni. Most folytatjuk újabb 3 ponttal. Tehát ez a téma nagyon-nagyon széles. A tisztelet, illetve az ellenpontja a tiszteletlenség. És ahogy említettem, ez a bizonyos szolgáló is 5 hónapon keresztül egyfolytában a tiszteletről tanít. A tiszteletlenségnek az újabb megnyilvánulási formái. 3 mondok. Félbeszakítani valakit, betolakodni, illetve más dolgába avatkozni. Az egyik örömhíradó szerkesztőségi tag is azt mondja, hogy hát volt, amikor egy 40 oldalas tanításból kellett neki 1 vagy 2 oldalt írni az örömhíradóba. Tehát fontos, igen, tömören, de lényegszerűen, tehát a lényeget átadva, hitelesen, és mondtam neki, hogy ehhez egy speciális kenet kell, a lényeglátásnak a kenete. No, tehát az első, félbe szakítani valakit. Az igét otthon megnézhetitek hozzá, a példabeszédek 18-13. Illetve már többen meg is hallgattátok. Példabeszédek 18-13. Egy más fordítás azt mondja, hogy engedd, hogy befejezzék a mondatot, mielőtt válaszolnál. Én találkoztam már ilyen emberrel, sőt, az egyik volt gyerekkori játszótársam, fölkeresett, elhozta a feleségét, valamilyen teljes evangéliumi gyülekezetbe jár, és akkor éppen volt valami problémája, nem találta a helyét, és hogy szeretne jönni velem beszélgetni. Beszélgettünk is 1-2 órát, csak én nem jutottam szóhoz. Tehát, ha az Úrnak lett volna valami üzenete a számára, akkor az nem jutott el hozzá, mert nem adott neki lehetőséget. Tiszteletlenség. Idősebb szavába belevágni, vagy előjáróink szavába belevágni. És ahogy hallhatátok is, a show műsorok nagy része erről szól. Egymás szavába kapkodnak meg, netán csépelik egymást. Attól függ, hogy melyikről van szó éppenséggel. Nagyon fontos elcsendesedni. Tehát kell az életünknek olyan szakaszának is lenni, hogy elcsendesedni. Egy biztos, hogy amíg a szánk jár, addig nem fogunk hallani Istentől. Tehát ha hallani akarunk Istentől, akkor bizonyos esetekben el kell csendesedni. És ez a bizonyos ismerős hölgy is, aki fölkeresett, volt a kérdései is, meg aztán ő előadta magát. Gyakorlatilag nem volt módon válaszolni. Hogyha el is kezdtem volna válaszolni, akkor megint folytatta. Belém szorult a töltény. A másik, a betolakodás. A példabeszédek 25.6-osban találtok hozzá igét. Tehát példabeszédek 25.6-os. A csípőtájékon jelent meg a gyógyítókenet, bal oldalon. Köszönjük, Uram! A betolakodás azt jelenti, hogyha hívás nélkül, vagy engedély nélkül belépünk más körökbe. Olyan körökbe, ahol nem vagyunk illetékesek. Ez olyan, mintha te főződ a vasárnapi ebédet, és a harmadik utcából valaki átjönne, és majd megmutatja, hogy kell főzni. Nem nagyon érdekelne, ugye? Azt hiszem. De hogyha megkérdezed, hogy hogy is kell ezt a süteményt elkészíteni, mert én még soha nem csináltam meg, akkor ez egy másik helyzet, mert te adtál egy lehetőséget, egy nyitott ajtót, hogy akitől kérdeztél, az segítsen. Most vagy szavakkal és jó tanáccsal, vagy teplegesen elmegy és segít megsütni. Vannak ilyen esetek, hogy Pesten történt, hogy az első sorban általában ugye a pásztorok ülnek. Két-három pásztor oda ment a gymhez, és addig elfoglalták a helyüket. Biztos nem tettek a székre ugye semmit se, jelölést. De idegenek voltak, tehát akkor jártak ott életükben először. Mert a megszokott társaság az már ugye tudja, hogy általában kikülnek az első sorban. Az egy megtiszteltetés gyakorlatilag. És megkérték nagyon udvariasan ezeket a új személyeket, hogy hát egy picikét, ha hátrább ülnének, nagyon megköszönnék, és hát megsértődtek és elmentek. Ez az ige, amit mondtam a példabeszédek 25.6-ban, igazából arra vonatkozik, hogy ha én bemegyek valahova, mondjuk van egy evangelizációs alkalom valahol, és elmegyek, vagy most volt Bill Kaiser ugye vidéken is, és elmegyek, akkor nem az első sorban fogok ülni. Kicsit hátrább, vagy leghátsó sorba. Lényeg az, hogy várjam meg azt, hogy azt mondják, hogy pásztorok, gyertek, üljetek az első sorba. Nem egyszer elhangzik ilyen felhívás, akár Pesten is, akár máshol is. Tehát az úgymond előléptetésemet várjam meg. Harmadik talán a legsúlyosabb dolog, más dolgába avatkozni. Mondok három igét, ezt szintén otthon megnézhetitek. Tehát ez a három ige mindegyik foglalkozik a más dolgába avatkozással. A 2 Tesszalonika 3.11-es. 2 Tesszalonika 3.11-es. Aztán az 1 Timóteus 5.13. Valamint talán a legnagyobb súllyal bír az 1 Péter 4.15-ös. Ugye először is kezdődik a betolakodással, és utána az illetéktelen beavatkozással. Megint ezt a vasárnapi főzést hozom fel, hogy ha még átjön a harmadik szomszéd, abból még nincs baj, de amikor már segíteni akar főzni, akkor égnek áll a hajad. Tehát olyan határvonalat lépne át ilyenkor, amihez neki semmi köze. Nem kapott lehetőséget, nem kapott zöld lámpát, nem kapott nyitott ajtót tőled, nem kértél tanácsot tőle, tehát semmi köze hozzá. Megvan az ideje, hogy mikor kell csendben lennünk, és amikor csendben vagyunk, akkor figyelmeznünk kell. Figyelmeznünk kell az Úrra. Fogtok találni a 2 Krónika 35-ös fejezetében egy történetet, egy csatát. 2 Krónika 35. Az egyik király figyelmeztette a másik királyt, hogy ebben a csatában ne vegyen részt. Gyakorlatilag ez egy úrüzenete, egy profécia volt a számára. És mégis úgy gondolta az a másik király, hogy neki ott kell lenni. Gyakorlatilag beleütötte az órát olyanba, amihez semmi köze, és ez az életébe került. Tehát, hogyha olyan helyen vagyunk, ahol semmi keresni valunk, akkor kimentünk a védelemből is. Ilyen kérdések néha elhangzanak a gyülekezetben, hogy mit gondolsz erről a szolgálatról? Mit gondolsz erről a pásztorról? Megjobban teszed, ha azt feleled, hogy ez nem az én dolgom, ez Istenre tartozik. Így tiszta lapon el tovább. Az előbb említett 1 Péter 4.15-ös ige. Gyakorlatilag a más dolgába avatkozó személyt egy nagyon súlyos kategóriában említi. Mert ott említi, ahol felsorolja, hogy gyilkosok, tolvajok és más dolgába avatkozók. Tehát nem egy jó kategóriába sorolja be a más dolgába avatkozókat. Van olyan, hogy felvigyázási jog. Gyakorlatilag minden gyülekezetben a pásztor gyakorolja a felvigyázási jogot, az egyházra pedig a egyház vezetője, az egyház alapítója. Hát minden egyháznak van egy alapítója, vagy ha már nem él, akkor pedig van egy vezetője. És meglepetésemre vasárnapi tanításban is elhangzott az az ige, amit a múlt héten említettünk, hogy közöd. Mert ugye Péter is kérdezgette, hogy Jánossal akkor mi újság? És Jézus azt mondta, hogy közöd. Semmi közöd hozzá. Gyakorlatilag minden ki az Úr elé számol el, Úr felé számol el. Legyen a szolgáló, legyen az gyülekezeti tag. Úgyhogy ilyen jó kis kös tanítás volt ez a vasárnapi. Voltunk egy pásztorkonferencián, hiszem, hogy hoztunk is valamit. Mondhatom úgy, hogy meg vagyok győződve, hogy valamilyen ajándék megerősítések történtek. Pásztorkonferenciáról is néhány gondolatot bejelöltem magamnak. Gyakorta hallom azt, hogy megtérés és újjászületés, illetve ezt a két fogalmat gyakran keverik a keresztények. Kettő között pedig különbség van. Az újjászületés ugye az, amikor valaki befogadja a szívébe az Úr Jézust, Isten újjáteremti a belső emberét, és egy új lény lett, ahogy Kenyon fogalmazza. Gyakran használják a megtérés szót az újjászületésre. Megesik, hogy az újjászületéssel együtt megtérés is jön, de gyakorlatilag klasszikus értelemben a megtérés az a rossz hibáinkból, rossz tulajdonságainkból és a hibáinkból való megtérést jelenti. Tehát megyek ezen a rossz úton, felismerem, hogy zsákutca, megállok, kiigazítom magam, megfordulok és visszamegyek a jó útra. Tehát a megtérés alatt ezt kell érteni, hogy a hibáimból kijövök és kiigazítom magam. Viszont amit kaptunk pluszt a pásztorkonferencián, az, hogy a megtérés, ahogy én eddig gondoltam, nem csak fizikai dolog, hogy felismerem és megfordulok az úton a helyes irányba, hanem a megtérés egy szellemi dologgal kezdődik. Ugyanis, amikor imádkozunk valakiért, imádkoztok valakinek az üdvösségéért, akkor gyakorlatilag a Szent Szellem rálehel arra a bűnösre, és gyakorlatilag tudatja vele, hogy ő egy elveszett. Felismeri, hogy ő egy elveszett. Azt is tudjuk ugye, hogy a kereszt prédikálása által üdvözülnek az emberek. Tehát a Szent Szellem győzi meg arról, hogy rossz úton jár, és neki változtatni kell ezen az úton. És amikor ezt felismeri, és befogadja az Úr Jézust, akkor gyakorlatilag új teremtésé válik, mert üdvösséget nyer az újjászületés által. A bűnösök maguktól nem keresik Istent. Igazából többször hallottam én, hogy a fejére olvassák, mondhatom így szó szerint, hogy Isten nem szereti, hogy kocsmázol, Isten nem szereti, hogy iszol, Isten nem szereti, hogy cigarettázol, Isten nem szereti, hogy nőzöl. Gyakorlatilag ez úgy tűnik, mintha beledöngölnék. Úgyis elég baja van szegénynek, és még beledöngölik a sárga földbe. Isten szeretetéről kell nekünk bizonyságot tenni. Ezt kell prédikálni, hogy Isten a szeretet, és Isten ki akar hozni abból a rossz helyzetből. És amikor ezt felismeri, akkor lesz változás. Igazából a törvényeket hiába mondjuk egy elveszettnek, mert a Biblia törvényei nem vonatkoznak rá. Mert ő a világban él. A Biblia az újjászületett keresztényekre vonatkozik. Aki nincs újjászületve, arra a polgárjogi törvények foglalkoznak. A BTK, a PTK és a többiek. Ez egy érdekes dolog, ugye? Ez nem azt jelenti, hogy nem kell neki prédikálni, de Isten szeretetét kell bemutatni. És arról is szó volt, hogy bizonyos esetekben előfordulhat az, hogy olyan tanítás vagy prédikáció hangzik el, hogy az kárhoztatás alá helyezi a hallgatóságot. És ez megint egy helytelen dolog. Na most manapság már a technika jóvoltából, gondolok az internetre és egyéb más hordozókra, tehát itt a CD-ktől kezdve a DVD-kig, nagyon sok mindenhez hozzájuthatnak a keresztények, de óvatosan kell ezekkel bánni, mert ne hallgassatok olyat, ami kárhoztatás alá helyez. Az az ördög műve. Mert ha csak bele akar megint döngölni, hogy te itt hibáztad el, ott hibáztad el, ilyen rossz vagy, olyan rossz vagy. De tehát ha már újjából születve, akkor Isten a Szent Véren keresztül lát. Tisztának, igaznak, holott még mi botorkálunk és elesünk néha, de a véren keresztül, az Úr Jézus drága Szent Vérén keresztül Isten hibátlannak lát bennünket, és makulátlannak. Tehát a kárhoztatás az egy rossz dolog. Az ördög arra használja fel a kárhoztatást, hogy a hitedet leblokkolja. Az önvád, kárhoztatás, ezek mind hitgyilkosok. Na most, ha nem működik a hitünk, akkor semmit nem tudunk elvenni Istentől. Nem tudjuk elvenni a gyógyulásunkat, a gyarapodásunkat, az áldásokat, és semmit. Vagy korlátozott mértékben. Tehát nagyon fontos, hogy ne kerüljünk olyan szolgálat vagy tanítás alá, ahol kárhoztatnak bennünket. Pásztorunk nem egyszer mondja, hogy kapcsolgatja a tévét, mert elég sok istenes csatorna van, és azt mondja, megfát valamit, ami nem igei, ami hamis vagy kárhoztatás alá helyezni, azonnal kapcsol. Átkapcsol egy másik csatornára és megy tovább. Mert már meséltem azt nektek, ugye ismeritek a régi fajta filmes fényképezőgépet, hogy amikor elnyomtuk a fényképezőgépnek a gombját, akkor a filmen megjelent egy lenyomat. Ami a lencsén keresztül beérkezett fény, a filmen megjelent egy lenyomat. Na most ez ugyanezt történik a szellemünkben is, hogyha nézünk, vagy hallgatunk egy tanítást, vagy nem is csak tanítást, hanem valami világi ocsmánságot mondjuk, az egy lenyomatot hagy bennünk, mint a fényképezőgép filmjén, az a bizonyos dolog. Tehát ezért nem szabad megengedni, pontosabban válogatnunk kell, hogy mit engedünk magunkhoz. Azt hiszem ez a fényképezőgép dolog nagyon egyszerű példa arra, hogy érthető legyen. Akkor attól én elköszönök, kikapcsolom, letörlöm a gépemről, hiszen kegyelembe részesültünk. Többször is elhangzott, hogy nagyon komolyan kell vennünk a napi megvallásokat. Érthetjük ez alatt a kék és a zöld imakönyv megvallásokat, érthetjük azt, ami a szánkon kijön egy nap. Nem először halljátok ezt, de úgy néz ki, hogy az utolsó időkben sok veszélytől tudunk megmenekedni, hogyha szánkra vigyázunk, illetve olyan magot vetünk, amivel az ellenséget le tudjuk nyilazni. Mert az ige az egy hegyes nyíl. És ugye a tegez itt van a hátunkon, és csak szedjük elő a nyilakat, aztán puff, és kilőjük. Ez az ige. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi jön ki a szánkon. És hogyha helyesen hasogatjuk Isten igéjét, akkor változás fog jönni. Pozitív változás fog jönni. Nem azt mondjuk, hogy jaj, Úristen, hát hogy néz ki ez a testrész? Lehet, hogy csúnyán néz ki, vagy a diagnózis, illetve az orvosi lelet azt mondja, hogy ott valami rampusz működés van, de nem a láthatókra nézünk. Hanem most kezdtem el azt mondogatni, hogy hitben helyreállítottnak nevezem azt a testrészt. Helyreállítottnak. Isten kegyelméből. Az autónkra is mondom. A szellőztető rendszert helyreállítottnak nevezem. Kitartok a megvallásom mellett. Odaszánt szolgálatok. Múlt héten szerintem elfelejtettem mondani, hogy az odaszánásunk lehet többféle. Én nagyon régen mondtam el egy odaszánás imát, még a Benihim egyik könyvében találtam ezt, lehet, hogy már 10 éve, vagy 8 éve, de inkább 10 éve. Akkor ki is írtam, majd meg fogom keresni, és ha valakit érdekel, elhozom. Az odaszánás következő példán azt hiszem nagyon érthető lesz. A tyúkocska és a malacka együtt lakik az udvarban. És egyszer csak elindultak sétálni. Kimentek az utcára, sétálnak az utcán, és benéznek egy portára, és egy bácsi ül a lépcsőn, és nagyon-nagyon szomorú. És megszólal a tyúkocska, hogy te malacka, látszik ezen a bácsin, hogy nagyon-nagyon szegény. Meg kéne valahogy áldani. Meg kéne vigasztalni. Malacka azt mondja, hogy rendben van, egyetértek vele, ez egy bölcs dolog, isteni dolog, vetni, aratni, kiváló. De te tyúkocska, te oda tudod szállni könnyen magadat, mert tolsz egy tojást, és odaadjuk a bácsinak, és megáldottad. De ha én szeretnék adni valamit, mondjuk egy sonkát, akkor nekem az egész életemet oda kell szánnom. Tehát van részleges odaszánás, és van teljes odaszánás. És a teljes odaszánás az, hogy hát most nem az életünkkel, mert nem ezt kívánja az Úr. Ne úgy áldozzuk fel az életünket, hogy meghalunk, mert akkor ki fogja szólni az evangéliumot. Hanem úgy áldozzuk fel az életünket, hogy az Úr szolgálatát vigyük, és az oltára helyezzük az életünket, hogy szolgáljuk őt, és prédikálunk, amire szükséges. Trónt nyernek azok, akik ismerik a hatalmukat és gyakorolják a hatalmukat. A megpróbáltatások megtörnek, megsemmisülnek. Ez többféle lehet. Az újjászületett keresztények, akik gyakorolják a hatalmukat, élnek a hatalmukkal, az gyakorlatilag pajzsok a föld felett. Egy pajzst képeznek az imáikkal és a hitükkel, és a hatalmukkal a föld felett. Zsoltár 47-ben tudtak ennek utána nézni. Ott említi a pajzsokat. A békjók, ami gyakorlatilag megkötözettséget jelent, ha az igét szólod, csak az igét szólod, akkor azok le fognak vágódni. És egészen a pásztorkonferencia végén szólt az Úr szája, hogy importálások, tehát szellemi ajándékok átültetése történik mostanában. Ima körön is előfordult. Izraeli missziós út folyamán is előfordult. Gyakorlatilag szolgálati ajándékokat oszt ki az Úr, hogy a szolgálók meg legyenek alapozva. Tehát én ezt úgy értem, hogy ilyen megerősítés jellegű. És igen, kinyílt a füle, amikor azt mondta, hogy vannak itt páron, akiknek a szívével foglalkozik az Úr. És ugye ezt a gyógyító sor, pontosabban a kézrátételes ima előtt mondta, és akkor ilyen székben, ilyen staltra készen álltam, mert a szívem úgy fölindult, hogy most aztán azonnal, amikor az első sorba kifelé tököttem a feleségem, most megyünk. És tényleg az első sorba kint voltunk. Tehát ezért biztos vagyok benne, hogy valamilyen ajándék megerősítő kenetet kaptunk az Úrtól. Az Úr valóban megerősíti a kenetet, konkrét esetben is mondta, hogy jobban hallgassanak az emberek a szavainkra. Aztán a végén, amikor megvolt a gyógyítósor, mert aztán mindenki kiment, szólt még valamit, hogy a gyógyító kenet erősítésére szükség van. Ehhez viszont a Szent Szellemet kell keresni, hogy növekedjen a gyógyító kenet. Mondta, hogy érzékelte el olyan 20-30 pásztornál, és hát pontosan nem tudom, hogy kinek szólt, mondjuk a többi nem érdekel, már a közöd kategóriába tartozik, hanem egy kis módosítást hozott az Úr a szívemre, hogy mielőtt a kézrátételes imához kezdenénk, előtte fogunk nyelveken imádkozni, hogy fölgerjesszük a szellemet, hogy erőteljesebb legyen a gyógyítókenet. És azt hiszem rendszerességgel fogjuk ezt tenni. Ennyi volt a kis összefoglaló. Egy biztos, hogy az Úr jelenlétében lenni mindig jó. Úgyhogy én nem is volt olyan helyzet, vagy eset, hogy kimaradtunk volna a pásztor konferenciáról. Köszönjük a támogatásotokat. Köszönöm szépen a sok e-mailt, amit küldtök. Aztán abban van mindenféle. Diasor, bemutatósor, filmek, és elnézést kérek, hogyha nem reagálok rá. Nem tiszteletlenségből nem reagálok rá, hanem az időhiánya miatt.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.